Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner Stratéga nézőit és hallgatóit, én Póca István vagyok, e heti vendégem, eheti stratégánk pedig ifjabb Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tanácsadója. Szervusz, köszöntelek és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és én is köszöntelek téged és a kedves nézőket is.
Egy újabb és újabb izgalmakat hozó témáról szeretnék veled beszélgetni, méghozzá ha össze akarom foglalni, akkor Németország forrong. Németország forrong egyik, illetve másik oldalon is, hiszen egy tüntetés hullámot látunk most végig söpörni Németországban. Volt egy tüntetés hullám, és talán van, vagy még az sem kizárt, hogy lesz is, a gazdatüntetések része, és a hétvégén pedig emellé csatlakozott egy, nem mondom, hogy ezzel teljesen ellentétes előjelű, de egy másik fajta, ez pedig az AfD elleni tüntetés. Mennyire látod szokatlannak, vagy mennyire mondható az, hogy normális, hogy Németországban Európa meghatározó gazdasági, politikai, már kérdőjelet is tennék, erejében, vagy szereplőjében nek a berkein belül ilyen komoly társadalmi, meg politikai feszültségek vannak?
Németországot megérteni meggyőződésem szerint borzasztóan nehéz. Talán egy-két olyan elemző van Magyarországon, most kifejezetten az elemzői szintet mondom, aki történelmi táblatokat is ismervén meg tudja pontosan határozni azokat a folyamatokat, amelyek jelenleg zajlanak. Én kettőt mindenképpen kiemelnék annak kapcsán, amit kérdeztél. Az egyik az az, hogy a német gazdaság az mindig is egyfajta potenciális veszélyként jelentkezett a nemzetközi térben, hiszen a gazdaságnak a hadiparhoz való kapcsolódása az nem olyan távoli még, hogyha az elmúlt évszázadot nézzük, és egy erős német gazdaság egy háborús konfliktus szempontjából nem egy jó ómen, vagy hogyha megfordítjuk, akkor a még látszólag szövetséges, de valójában konkurens államok, így az Egyesült Államok szempontjából sem egy kifejezetten és feltétlenül támogatandó dolog. Párja nincs Németországnak ebből a szempontból az Európai Unióban, nem véletlenül szokták mondani, hogy Németország az unió motorja. Most ehhez képest a számok azt mutatják, és ebben közgazdászoknak nagyjából egységes a véleményük, hogy bár a német gazdaság alapvetően erős, mégis egyrészt az európai kontextusból, térből nem tud kiszakadni, tehát a gazdasági visszaesés, amely az uniót érinti, az természetesen kihat Németországra is. A másik pedig az, hogy olyan számokat láthatunk most frissen a gazdatüntetések kapcsán, hogy a német politikai elit például azért nem tart a gazdáktól, mert 1975 és 2023 között a harmadára esett vissza a német mezőgazdasági egységek, úgynevezett Bauernhofok és különböző vállalkozások, gazdaságok száma. Ez azt
csak
jelenti...
Csak 2022 összem 1000 zárt be, és 23-ra... Ugye még nem végleges prognózisként, de szintén körülbelül ennyit mondtak, hogy ennyi zárt be.
Ezek brutális számok a mezőgazdaság szempontjából, és hogyha a német ipart és azon belül az autóipart nézzük, akkor pedig azt látjuk, hogy ők kevésbé keményen, különösen annak fényében, hogy bár ez a magyar közvélemény számára nem biztos, hogy ismer, de komoly leszámolások, büntetőeljárások zajlottak a német autóipar vezetését, tizedelték meg az elmúlt években, de magára a szegmense is egy olyan külső teher nehezedik, amelyet elsősorban az import jelent. Az olyan autók, gépjárművek behozatala például Németországba, amelyekkel szemben a gyártó országokban, keleten vagy akár nyugaton, azok a környezetvédelmi sztenderdek példának okáért, amelyek terhelik a német autóipart, nem vonatkoznak. És ezzel kapcsolatban függetlenül a politikai beállítottságtól abban mindenki egyetért, hogy ez sújtja a német ipar egészét is.
Ez gyakorlatilag egy önként vállalt versenyhátrány.
Egy önként vállalt, ha tetszik, egy önsorsontó gazdaságpolitika valóban. És persze a németek, és akkor itt kell megérteni a másik részét, az AfD vonulatot, a németek kapcsán szerintem a leghelyesebb tételmondat az, hogy Németország és a német emberek a Shoah, a holokauszt óta bizonyos dolgokat nem tehetnek meg. A németek nem lehetnek xenofóbok, a németek nem lehetnek rasszisták, a németek nem lehetnek antiszemiták. Egyszerűen olyan mélyen beívódott egyfajta természetes kompenzáció keretében a nácikkal szembeni mély ellenállás a német társadalomba, hogy ennek bármilyen nosztalgiája vagy párhuzama az azonnali beavatkozást igényel, ha ezt nem önreflexió keretében teszi az érintett személy vagy közösség, akkor pedig a politika fölülről avatkozik be.
Most szerinted átléptek egy határt? Vagy pedig egy olyan kerítést közelítettek meg, vagy léptek át, ami ettől a határtól mondjuk távolabb van, nyilván biztonsági okokból, történelmi biztonsági okokból.
Nézd, azt gondolom, hogy ha Magyarországon a Magyar Gárda nevű egyesületet a bíróság betilthatta, akkor azt gondolom, hogy egyébként az AfD-vel szembeni, amely bizonyos értelemben nem hozható párhuzamba, bizonyos értelemben pedig igen a Magyar Gárdával, szóval az AfD-vel szembeni fenntartások egy része, még egyszer mondom, Németországban verifikálható, ahol vannak ilyen történelmi párhuzamok. Ehhez képest az Egyesült Államok, csak hogy egy távoli párhuzamot mondjak, teljesen másképp tekint erre a dologra, ott náci hagyományőrző egyesületek is működhetnek, senki nem tiltja be őket, és bárki, amíg nyilván konkrét büntető rendelkezésben nem ütközik a működése, vagy emberi méltóságot nem sért, bár önmagában szerintem egy náci hagyományőrző egyesület sért emberi méltóságot, de ott egy szabadabb légkörben ilyen jellegű szervezetek működhetnek. Ott nem is inkább a nácikkal, hanem mondjuk kifejezetten a Ku Klux Klannal és a feketék elleni támadásokat végrehajtó szervezetekkel szemben van inkább egyfajta zéró tolerancia. Na de itt az európai közegben, különösen Németországban, de Magyarországon is azt mondhatjuk, hogy a radikális szélsőjobboldali szervezeteknek, amelyek bármilyen módon a nácizmussal, a fasizmussal összehozhatóak, és bizony az AfD-ben volt egy-két példa erre, amelyet hát aztán természetesen a politikai elit hangoztat is újra és újra.
Hát ezt akartam kezdeni, hogy összehozhatóak, vagy összehozzák?
Ha van példa, tehát ha AfD-s politikus kart lendít, hogyha náci ritmusokat ismételget, akkor, és voltak erre példák, akkor azt gondolom, hogy ezzel gyakorlatilag az elit kezébe adta a sorsát az AfD.
Vagy szélső baloldali politikus lendít kart, akkor elszigetelt esetként kezelik?
Ez az a kettős mérce, ami az elmúlt évtizedekben jellemzi Európát, és például a strasbourgi ítélkezési gyakorlatot, hogy konkrétumot mondjak, tehát a szvasztika, a horogkereszt, az mindenhol Európában önkényuralmi jelkép, és teljesen helyesen tiltott szimbólumnak minősül a legtöbb országban, és valahol büntetik is ennek a nyilvános viselését. Ehhez képest a vörös csillaggal szemben, amelynek égisze alatt 10 milliókat, 100 milliókat nyomorítottak meg, végeztek ki, tettek földönfutóvá, egy toleránsabb hozzáállás mutatkozik, a sörmárkától kezdve, azzal kapcsolatos polémia kapcsán egészen odáig, hogy ezeket nyíltan lehet pólókon viselni, háborús bűnösöket, vagy legalábbis súlyos tömegek elleni gyilkosságot elkövető személyeket, mint Che Guevara, vagy éppen Fidel Castro, akik hordták ezeket a szimbólumokat, ezeket pólókon lehet büszkén viselni, idézőjelbetéve, hogyha lenne egy határozott egyenes hozzáállás és egységes mérce ezzel kapcsolatban, mint ahogy mondjuk a Terrorháza Múzeum ezt mutatja, hogy a nemzeti szocialista bűnök hogyan olyan súlyúak, persze időben van eltérés, mint a kommunista bűnök. Ehhez képest egy aszimetriát látunk, ez sajnálatos.
Onnan indultál, hogy történelmi tapasztalat, az elmúlt 100 év történelmi tapasztalat az, hogyha van egy háborús szituáció, és van egy gazdaságilag erős Németország, ahol nem biztos, hogy egy jó végeredmény következik, vagy sokan ezt így értelmezik. Most van egy háborús szituáció a szomszédunkban. Van egy háborús kommunikáció, ami az elmúlt hetekben folyt Oroszország és Németország között. Talán a németek voltak ebben hangosabbak, jelezték, hogy attól tartanak, vagy arra számítanak, hogy Oroszország megtámadhatja Németországot. Hát nem egyik pillanatról másokat, de egy folyamatnak az eredményeképpen. Viszont a másik oldalon megvan egy nem túlságosan erős, sőt kifejezetten inkább gyengélkedő gazdaság, és gyenge gazdasági teljesítmény. Akkor ebből a képletből mi jön ki?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Először is, hogyha kicsit szabad szétszálazni ezeket az összefüggő párhuzamos vonalakat, akkor ott kezdeném, hogy valóban lehet erről hallani, hogy a NATO-t megtámadná Oroszország, hiszen Németország NATO tag, de egyre több olyan véleményt lehet olvasni, hogy azért ennek igazából realitása nincs, mert ez egyértelműen egy harmadik világháborúba torkolna. És ez a harmadik világháború, ez itt zajlik a mi területünkön, vagy itt zajlana. Mindig el szoktam mondani, édesanyám földrajztanár, tehát ehhez mérten is próbálok hagyományt ápolni, hogyha a földgömböt megnézzük, akkor van egy nagyon érdekes dolog Európa túloldalán a bolygón, hogy gyakorlatilag Oroszország és az Egyesült Államok között néhány kilométer van. De ezeket a küzdelmeket nem ott folytatják le. Ott, ha tetszik, kietlen területen jót lehetne háborúzni, úgyis, hogy lakott területet ne érintsen. Valahogy mindig úgy zajlanak ezek a proxy vagy nem proxy háborúk, hogy az Egyesült Államok szeret Európán keresztül üzengetni, vagy hogyha beszáll a háborúba, akkor nyilvánvalóan ez nem a saját területén zajlik ez
nem a
háború.
Nem a földgömböt nézik, hanem a kiterített világtérképet.
Így van, lapos föld.
Lapos föld, igen.
Inkább a lapos föld elmélet felé közelít ez a szemlélet, és Európa valahogy mindig belekeveredik ebbe, vagy persze kiinduló pontja, hát ezt is láttuk az első és második világháború egyértelműen ezt mutatja, de abban, hogy a mostani háborúban mekkora szerepe van Európának és mekkora az Egyesült Államoknak, nos itt már azért erőteljesen megoszlanak a vélemények, és vannak olyan álláspontok, amelyek szerint nagyobb hatása volt a háború megkezdésére az Egyesült Államoknak, az USA-nak, a demokrata Biden vezetésnek, mint bárkinek az Európai Unióban.
Egy véget nem érő, úgy tűnik legalábbis most, hogy véget nem érő háborúnak közepén vagyunk, és nyilván Németország egy szereplő, egy fontos szereplő, azért szeretném, hogyha majd még visszatérnénk Németországra egy pár gondolat erejéig, de az ember nem tud elmenni azok mellett a hírek mellett, ugye, amik kijöttek, például a New York Post hozta a Davoszi Világgazdasági Fórum kapcsán azt, hogy azért ez nem feltétlenül úgy sikerült Zelenszky számára, meg az ukránok számára, ahogy tervezték, vagy szerették volna, és nem csak az ukránok, hanem mondjuk számos európai ország, mert hogy a lap, és ezt nyilván innen nem fogjuk tudni eldönteni, hogy pontosan mi történt, vagy így történt, de azt írja összefoglalásképpen, hogy Zelenszky majdnem üres kézzel távozott, méghozzá azért, mert a világ legnagyobb befektető házainak a vezetői nem vállaltak kötelezettséget, sőt inkább azt várták, vagy azt várnák, hogy leüljenek tárgyalni az oroszokkal, lássák a kicsengését ennek a történetnek, és utána lennének hajlandóak gazdasági befektetések, finanszírozás és stb. Témáról beszélgetni. Nyilván ez egy zárt körű, nem sajtónyilvános esemény, nem történt, vagy történteknek a sorozata. Sokszor ugye ilyen különböző összeesküvés elméletek és egyéb dolgok keletkeznek is ebből. Azt mondom, hogy ezt nem fogjuk tudni eldönteni innen, de hogyha csak arra nézünk, hogy van egy gazdasági szükségszerűség, ami azt mondaná, vagy azt üzenné, hogy ezt a háborút jó lenne most már picit félretenni, és közben van egy geopolitikai, egyre inkább sürgetés, hogy itt azért a világ más pontjain is konfliktusok robbannak, vagy robbanhatnak ki, érdemes lenne ezt a háborút félretenni, akkor félre fogjuk tudni tenni ezt a háborút?
A megállapításokkal teljesen egyetértek. Azt gondolom, hogy érdemes azokra az álláspontokra tekintenünk helyeslően, amelyek azt mondják, hogy Ukrajna már teljes mértékben ki van zsigerelve. Ukrajna már újat nem tud adni. Csak a szívét meg a lelkét, és akkor innentől megy a döbbenet, vagy érkezik, vagy lesz úrá az ukrán vezetésen, hogy a szívük, a lelkük, az ígéretük, az eszméjük, az ideológiájuk az már kevés. Nem tud már mit nyújtani. Minden fontosabb termőterület, az energiaszektor, és sorolhatnánk, fogalmazzunk így, hogy gyarmatosítva lett mértékadó vélemények szerint. Most innentől a kérdés az, hogy hogyan más területeken lehetne még lépni. Az oligarcháknak az a vagyon tömege, amely lefoglalhatóvá vált, az oroszokról beszélek, azt már lefoglalták. Azokat a kereskedelmi struktúrákat, és itt szándékosan így fogalmazok, átalakították, amelyeket át akartak alakítani. Nem megszüntetni akarták természetesen az Orosz Föderációval a kereskedelmet a nyugati nagyhatalmak, hanem átstruktúrálni. És bizonyos értelemben ez veszéllyel is járt, hiszen arra is közgazdászok rámutatnak, hogy a BRICS azért egy érdemi veszélyt jelent az Egyesült Államokra nézve. Tehát ők is tudják, hogy hol az a vörös vonal, amit már nem szabad átlépni. Nem véletlenül már hónapokkal ezelőtt Antony Blinken arra figyelmeztette Zelenszkijt, hogy a Krím visszaszerzése kapcsán például egyáltalán ne ábrándozzon, ne tápláljon hiú reményeket. Akkor még ugye az a hangulat volt, hogy utolsó emberig és utolsó négyzetcentiméterig harcolunk. Nem jó ezt így kimondani, mert sok-sok ember szenvedése áll emögött, de kínossá vált, teherré vált az orosz-ukrán háború, és kínossá és teherré vált az ukrán vezetés is. És amikor egy Vitali Klitschko, vagy egy Vladimir Klitschko, akik nemzetközi tekintéllyel és hírnévvel rendelkező személyiségek, egyik ugye Kijev polgármestere, a báty, szembe mer szállni nyíltan Volodymyr Zelenszkijjel, az már valaminek a végét jelenti, és még a belső ellenzékéről, katonai és civil ellenzékéről még nem beszéltem Zelenszkijnek. Tehát, hogyha mindezt tekintjük, akkor el kellett volna, hogy jöjjön már egyébként akár most Davosban az a pillanat, hogy a békéről beszélnek. Remélem jók az emlékeim, de minthogyha valami békecsúcsról beszélt volna Zelenszkij Davos kapcsán, ehhez képest üres kézzel távozott, és ez a nemzetközi nagytőke és pénztőke abbéli üzenete Zelenszkij és az ukránok számára, hogy lassan leveszik a kezüket erről a folyamatról. Egy elhúzódó vietnámszerű konfliktusra nem appellál az Egyesült Államok az elemzések szerint, és azt is kijelenthetjük, hogy az sem reális, hogy egy ilyen Észak-Korea, Dél-Korea dihotómiát szeretnének fenntartani, mert még egyszer mondom, olyan nyersanyagokkal rendelkezik Oroszország, amelyek kellenek a nyugatnak, és a nagyvállalatok jelentős része ott maradt Oroszországban, esetleg átnevezték az üzletüket, más néven megjelöléssel címke vagy brand alatt futnak, de a kereskedelem az virágzik ugyanúgy, átstruktúrált módon kicsit kedvezőbb a nyugat számára, de mind a közben persze azt se akarják nagyon, hogy Kína ölelésébe taszítsák Oroszországot. Tehát nagyjából ezek azok a folyamatok, amelyekről elmondhatjuk, hogy egyik sem Zelenszkijék malmára hajtja a vizet.
Gazdasági átrendezés, vagy inkább újrarendezésről beszéltél. A lapoknak az újraosztásáról. Ha jól értettem és jól következtettem, akkor az Egyesült Államok és a Nyugat, meg Oroszország között. A kérdésem az, hogy ez az újraosztás most hogy áll, és Európa hogy áll ebben az újraosztásban, mert sokat beszélgettünk erről, viszont van egy érdekes új hír, legalábbis számomra érdekes volt, tegnap láttam, hogy az Egyesült Államok környezetvédelmi megfontolásokra hivatkozva azt mondta, hogy nem biztos, hogy szeretnének, és nem biztos, hogy célszerű annyi LNG gázt szállítani Európa irányába, mint amit eddig szállítottak, és amit terveztek. És ugye akkor itt most egy pillanat, amit mondtam, kacsincsunk vissza a német gazdaságra, meg az európai gazdasági helyzetre, hogy akkor újraosztják a dolgokat, de mint hogyha, és ez a kérdésem is talán, leginkább ebből a szempontból, hogy mi érezzük úgy, hogy felettünk osztják újra, mert mi vagyunk egy benne ebben a helyzetben, és mi érezzük csak azt, hogy ez egy rossz és számunkra negatív helyzet, vagy lehet ezt objektíve kívül úgy szemlélni, hogy ebből még Európa nyertes is lehet?
Az utolsó felvetéseddel kezdeném, szerintem az a legkevésbé reális, hogy ebből győztesen jön ki Európa. Ezt az európai emberek is így látják a századvége Európa projektkutatása alapján. Na de nagyon fontos, és ezért fókuszáljunk az energetikára, amit mondtál. Mi zajlott az elmúlt egy-másfél évben, sőt két évben? Leválasztották Oroszországról Németországot energetikai értelemben. Ez az északi áramlat 1-es és 2-es vezetékek elleni támadás volt. Ilyen szempontból, mivel ez tényszerű megállapítás, szinte teljesen mindegy, hogy most lengyelek, ukránok, amerikaiak, britek voltak benne.
A végeredmény számít.
Azt kellő bizonyossággal kijelenthetjük, hogy nem a németek és nem az oroszok. Bár próbálták az utóbbira kenni az egészet. És jött az LNG, kiment Szaúd-Arábiába a német gazdasági miniszter, mélyen meghajolt az ottani vezetés előtt Habeck zöld társelnöke a kormányzópártnak. És azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államok, amely fő beszállítóként szeretett volna ebben a projektben szerepelni, ahogy te mondtad helyesen, most már visszatáncol. És természetesen az arab világgal való kapcsolata Európának érdemes utána olvasni, sokkal bonyolultabb annál, mint amilyen lenne egy nyugati szövetségessel. Tehát nem olyan megbízható partner egyes elemzések szerint, nem azért, mert hogy az országok nem megbízhatóak, hanem ott már számos más érdek van, például Szaúd-Arábia is BRICS ország, tehát ott azt másképpen legalábbis abba az irányba tart, hogy BRICS ország legyen egészen. Ilyet, pontosan, kérte a felvételét.
Még csak erre a képletre a Katargét.
Igen.
Volt rájára, hogy ott is megjelentek kicsit más típusú érdekek.
Arra is azt mondják, hogy egy leválasztási kísérlet volt éppen akkor az alapvilágról, tehát hogy ebben is lehetett esetleg transzatlanti segítség.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de hogy most a leválasztást tegyük fel, hogy ez igaz, ez a megállapítás.
Igen.
Akkor Európát leválasztották Oroszországról. Európát leválasztják a közel-keleti, mondjuk arab országok, akkor fogalmazzunk így. Nyilván most látjuk egyfajta feszültséget Izrael és az Európai Unió között, és közben az Egyesült Államok is, mintha leválasztaná magáról Európát, hogy akkor Európát most így el akarják szigetelni, vagy mit lássunk itt pontosan?
Itt most érdemes azért az induktív módszert alkalmazni, mert az első és legfontosabb, amiről kell beszélnünk, az két alkotmánybírósági döntés szerintem kicsit a saját asztalomnál hadd maradjak. Az első az arról szólt, hogy az Európai Központi Bank a másodlagos piacról finanszírozta a mediterrán országokat, úgyhogy államkötvényt vásárolt. Ezt a német alkotmánybíróság az Európai Unió jogával ellentétesnek minősítette, ebből egy konfliktus alakult ki, amely végül is csitult, de alapvetően rámutatott egy problémára, hogy a németek már akkor, ez másfél-két éve volt, már akkor komoly aggályokat fogalmaztak meg az unió gazdasági helyzetével kapcsolatban, és attól tartottak, hogy az LKB-nek ez a fajta finanszírozási modellje, ez rájuk is kihat negatívan. Nyilván elsősorban Németország érdekét nézi, bármennyire is szemére vetik ezt a magyaroknak, ha ugyanígy gondolkodnak. És most volt egy másik alkotmánybírósági döntés, amely arról szólt, hogy 66 milliárd eurót megpróbált átcsoportosítani Németország a költségvetési lyuk kitömésére, amely keletkezett a német büdzsén.
Hitelből származó 66 milliárd euró.
Amelyet így van, de uniós forrásról van szó, és ezt az alkotmánybíróság megsemmisítette ezt a kormányzati döntést, ezért kénytelenek egy sokkal feszesebb büdzsével gazdálkodni, amelyet most egyébként a közlekedési lámpa koalíció tető alá hozott, de még a Bundestagnak és a Bundesratnak, tehát az alsó és a felsőháznak erre rá kell bólintania. Ráadásul van egy úgynevezett adósságfék, amely a hitelfelvételre vonatkozik, ez a GDP 0,35%-áig történő határt szab meg, és benne foglaltatik az alkotmányban. Most ezt a szabályt is megpróbálják kivenni a Grundgesetzből, az Ampel koalíción, hogy tudják finanszírozni a német gazdaságot. Tehát ez az alap. Ez mindenre kihat az Európai Unióban. Németország már csak akkor lehet elemzések szerint szervilis vagy lojálisabb, mondjuk így az Egyesült Államokhoz, vagy éppen a Biden kabinethez most, hogyha egy gyors kormányváltás keretében a Jamaica koalíció jönne létre, ahol a zöldek, a sárgák, tehát az FDP és a CDU-CSU lenne bent, mert azt tudjuk, hogy a CDU-CSU még az SPD-nél is jobban be van kötve jelenleg Washingtonhoz. Hogyha ezt nézzük, tehát akkor Németország helyzetét könnyebben azt hiszem, hogy megérthetjük. És amire rákérdeztél...
Az is következik, hogy a SPD, a szociáldemokraták lehet, hogy jobban képviselik a német érdeket, mint a CDU?
Most jelenleg ez látszik. Tehát például az, amit Johannes Hahn Scholzék szemére vet, hogy nem támogatják a védelmi költségvetést, nem Magyarország, hangsúlyozom, hanem nem támogatja a 60 milliárd eurós védelmi költségvetésre vonatkozó forrás megteremtését Németország. Ezt most már nyíltan kimondta a pénzügyért, az európai pénzügyekért felelős uniós biztos. Ez azt jelzi, hogy a Scholz kabinet minden kritika mellett, amelyeket reálisan megfogalmazhatunk, Németország és bizonyos értelemben az Európai Unió szuverenitásának, gazdasági szuverenitásának érdekében tesz bizonyos lépéseket, amelyeket esetleg egy atlantistább koalíció nem tenne meg. Nem is véletlen egyébként, hogy kitörtek a gazdatüntetések, vannak ilyen véleményeke is, szerintem hallgassuk meg őket, mint hogy a sárga mellényesek tüntetését is azzal hozzák összefüggésbe, hogy Macron európai szuverenitásról és függetlenebb nemzetállamokról beszélt. Erre jött természetesen egy konkrét kormányzati intézkedést követően egy nagy tüntetés hullám, és most is egy hasonló kormányzati intézkedés keretében van egy tüntetés hullám. Annyival egészíteném ki, és akkor itt már-már az összeesküvés elméletek talaján mozunk, de még szerintem a realitásba kapaszkodni tudunk, hogy az AfD elleni tüntetések legalábbis alkalmasak arra, hogy elnyomják a médiában a gazdatüntetéseket, vagy valamilyen módon ellensúlyoz. Tehát ez az európai helyzet. Minden más...
Amit mondasz, az tény abból a szempontból, hogy az ember nézése, azért én nézegetem napi szinten a német sajtot, hogy lejjebb csúsztak azok a hírek, vagy eltűntek azok a hírek, ami a gazdatüntetésről szólnak, és hogyha tüntetést nézünk, akkor az elmúlt, nem tudom, pár nap, vagy mikor napnak a híreit, ha nézem, akkor egyértelműen az AfD-nél tüntetések viszik a prímet.
Igen, de és akkor itt a kérdésed másik része jön, hogy a leválás meg a távolodás az valójában annak fényében értékelhető csak, hogy megnézzük, hogy mely országok Németország legfontosabb gazdasági partnerei, és hiába szerez be Katarból vagy Szaúd-Arábiából esetleg LNG-t Németország, még mindig az Egyesült Államok és egyébként harmadik Kína. Szóval a legfontosabb gazdasági partnerei azok a nagy országok, amelyek klasszikusan a globális térben a nagy játékosoknak tekinthetőek. Nem becsülöm le a BRICS országokat, vagy az éppen a BRICS-be tartó Szaúd-Arábiát sem, de ténykérdés, hogy az Egyesült Államok például a részvénykapcsolatok, mondok egy példát, a nagy német telekommunikációs cégekben olyan paketje van, és több ilyenről beszélhetünk az Egyesült Államoknak, vagy Egyesült Államok beli vállalatoknak, hogy itt szeparációról azért a globális térben biztosan nem lehet már beszélni. Egy függésről, egy kölcsönös, vagy inkább aszimmetrikus függésről lehet beszélni, amelynek kapcsán azt gondolom, hogy sokkal jobb helyzetben van ma az Egyesült Államok, mint az Európai Unió. Nem csak a GDP prognózis alapján, egyébként e tekintetben még az oroszok is, pláne Kína megelőzi 24-es prognózist, illetően az Európai Uniót és Németországot is. Nem csak ezért, hanem azt gondolom, hogy ezt, hogyha mondjuk Joseph Knight olvasunk, aki az amerikai hegemóniáról írt, vagy Brzezinskit olvasunk, vagy Kissingert, alapvetően ők abba az irányba terelik az ezzel kapcsolatos diskurzust folyamatosan, hogy az Európai Unió mégiscsak ez egy amerikai projekt. Most a napokban hallottam, nem néztem utána, de ha igaz, akkor ez megmosolyogtató bizonyos értelemben, hogy még hivatalosan nem kötöttek békét az Egyesült Államok és Németország a II. Világháború óta. Érdemes megnézni, de az is biztos, hogy német csapatok állomáshoz, Németország területén amerikai csapatok állomásoznak a mai napig, hogyha jók az információim, meg hát önmagában a NATO, valljuk be őszintén, az is egy amerikai projekt, hiszen 80%-át adja a haderőnek és a költségvetésnek az Egyesült Államok. Tehát bármiféle különállásról, elszakadásról szerintem ilyen értelemben sem katonailag, sem gazdaságilag, sem politikailag nem beszélhetünk. A politikai kilengésekre mindig gyors válasz érkezett. Nézzük meg Angela Merkel, amikor egyfajta különutas német politikát akart csinálni, akkor rögtön jött a lehallgatási botrány, de ezt nem egy újabb függetlenedési törekvés követte, hanem a Wirtschaftsfendas és a Willkommenskultur 2015-ben. Tehát azoknak, akik azt gondolják, hogy Európa ki tud szakadni ebből a globális térből, azok szerintem tévednek, viszont azoknak igazuk van, akik azt mondják, hogy egy sokkal tehetségesebb vezetői gárdával erőteljesebb pozíciót tudna a nemzetközi térben kiharcolni magának az Európai Unió, de ez nem cél. És minden tisztelettel mondom, Charles Michelről sok minden elmondható, de hogy egy erős kezű vezető lenne, vagy egy határozott karakteres vezető, azt biztos nem. Ursula von der Leyen több szempontból fogott. Csak egy gyors megjegyzés, a Business Insider.de-n, a német verzión. Most egy új podcast műsor van, nagy botrányokat, gazdasági botrányokat dolgoznak fel. Az első ötben ott van Ursula von der Leyen botránya, még amikor német védelmi miniszter volt, a tanácsadói szerződések és a beszerzések kapcsán. Fogva van Ursula von der Leyen, és még a Pfizer gétről nem is beszéltünk. Roberta Metzolát nem hiszem, hogy bárki nemzetközi tényezőnek tekintené. Tehát az uniós intézmények élén lévő személyek, beleértve Christine Lagarde-ot is, aki hát az IMF-ből érkezett már elnézést az Európai Központi Bank élére, azt hiszem ez nem szorul különösebb magyarázatra. Azt gondolom, hogy nem lehet erős vezetőként értékelni ezeket a személyeket, és innentől már csak az a kérdés, hogy az Európai Unió lassú-lassú agóniája az meddig tart. Nem azt értem ez alatt, hogy feltétlenül itt rövid távon valami összeomlásra kell gondolni, tehát a Brexit azért egy válságjel volt, ezek a tüntetés hullámok válságjelek mindenképpen, pláne hogyha Németországban, Franciaországban vagy Lengyelországban történnek, talán a három legjelentősebb gazdaság, de ha nem, akkor is az első ötben benne van ez a három ország. Ezek után senki sem mondja azt, hogy a kritikusok az Európai Unióban azok megalapozatlan szócséplést folytatnak. Ez az jelenlegi unió 2024-ben nagy bajban van. És a bajok forrása az nem most alakult ki, hanem az elmúlt év. Jóval az orosz-ukrán háború előtt már a válságjelekről beszélhettünk.
Van még egy, talán van még egy 2-3 percünk. Van egy közös témánk, amit nézőknek, hallgatóknak elárulhatunk, hogy néha műsorban, de sokszor műsor kívül szoktunk űzni, és ezt a sokkal jobban űzött nálam, ez pedig az Egyesült Államok. És az Egyesült Államok választási rendszere, meg a választási metódus, úgyhogy mindig érdeklődve hallgatlak, amikor erről beszélsz, és akkor most meg is kérnélek, hiszen ugye a felvételünk és az adásba kerülésünk pillanatában is tart egy igen izgalmas előválasztás, aminek a kimenetele akár a nap végére az elnök választásnak a kimenetelét, vagy az egyik jelöltnek a személyét el is döntheti.
Hadd kezdjem azzal, hogy akik Trumpnak szurkolnak, és egy icipicit adnak a véleményemre, azok figyeljenek, mert most sokkal inkább azt gondolom, hogy reálisabb, mondjuk néhány hónappal ezelőtthöz képest az, hogy Trump visszakerülhet a Fehérházba. Nagyon-nagyon borúsan láttam ezt a helyzetet, úgyhogy napi szinten figyeltem az ellene folyó eljárásokat, de nem csak erre kell figyelnünk, tud-e csapatot építeni. Kiváló kollégák hívják fel a figyelmet arra, hogy a Heritage Foundation például beáll Trump mögé. Ilyen think tank, ilyen volumenű think tank nem volt mögötte például 2016-ban. Tehát, hogy most jóval tudatosabban készül az elnökségre, jobb csapata lesz, olyan helyzetben van a hivatalban lévő elnök megítélése, és terheltő is különböző ügyekkel, ami miatt ez is kiegyenlítődik, hogy hát igen, igazságszolgáltatási issuk, kérdések vannak folyamatban Trumppal szemben, na de hát Bidennel és a Biden családdal kapcsolatban is. Épp a New York Post, az általad említett újság hozott le hosszú-hosszú heteken keresztül cikkeket a Biden család korrupciós ügyeiről. Ha most a néhány órán belül bezáró szavazóhelyiségek után megszámlált szavazatok azt hozzák ki, hogy Nikki Haley második helyen végez Donald Trump mellett, akkor, ahogy Ted Cruz szenátor fogalmazott néhány órája a Fox News-on, ez a választás, mármint ami az előválasztást, a primary-t illeti, ez eldőlt, Nikki Haley-nek ki kell szállnia. Természetesen ez sem törvényszerű, és rossz nyelvek szerint demokrata donorok is beálltak Haley mögé, annyira nem akarják vissza Trumpot. De annak ellenére azt gondolom, hogy a New Hampshire az perdöntő lehet. Érdekesség, hogy szemben Iowával itt azt állítja Trump, hogy demokraták is tudnak bezavarni.
Mert ugye szavazhatnak, akik magukat függetlenként regisztrálják, és talán azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, de nagy százalékban vannak jelen, talán 40-50.
Ez ugyanaz a hekkelési folyamat, ami 2020-ban tapasztalható volt a levélszavazatokkal, ez most is bevetésre kerül. Érdemes odafigyelni a szavazógépekre is. Ez 2000-ben jelentkezett először problémaként, hogy nem működtek jól Floridában a szavazó gépek, és amikor be kellett ütni egy lyukat a szavazólapon, akkor arra azok az eszközök, amikkel a lyukat kellett volna ütni, nem voltak eléggé hegyesek, éppen ezért csak behorpadt a lap, és azt nem fogadták el, állítólag ezen csúszott el Al Gore győzelme, hiszen Floridát bukta így a floridai elektorokat, hát több mint 20 elektorról van szó, Bush szerezte meg, az újraszámlálást pedig leállította végső soron a szövetségi legfelsőbb bíróság, ezért George W. Bush került a Fehérházba egészen pontosan két ciklus erejéig. Most azt láthatjuk, hogy egy hatalmas gépezettel áll szemben Donald Trump, ami a választási csalások lehetséges tárházát jelenti. Nem állítom, hogy csalni fognak, de a 2020-as tapasztalatok azt mutatják, és itt felvételeket láttunk arról, hogy a szavazatszámláló helyiségeket elbarikádozzák pozdor jellemezekkel, eltakarják a nézelődő, szemlélődő járókelők elől, tollakat lehetett látni a szavazószámlálók kezében, ami hát elég gyanús, hiszen ők csak számlálnak, nekik nincs dolguk a kitöltéssel. Kanálisban, szemetesben találtak levélszavazatokat nagy mennyiségben, ezeknek többnyire Trumpra leadott szavazatként kénti minősítése hangzott el az amerikai sajtóban. Úgyhogy ha mindezt figyelembe vesszük, akkor először az első akadály, amelyet meg kellett ugrani Trumpnak, az, hogy elindulhasson. A második akadály, hogy most nyerjen a primaryn. A harmadik akadály az az, hogy esetlegesen, mert lényeges lehet a szövetségi legfelsőbb bíróság, amely befogadta azt a keresetet, amely az ellen irányult, hogy Colorado állam nem engedi, hogy névjegyzékbe vegyék a hivatalos választáson Trumpot. Nos, ezt vizsgálja a legfőbb bírói testület, amely egyébként az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét is betölti. És hát ugye az utolsó és nagy megmérettetés az, hogy eljusson a jogi eljárások sora ellenére november 6-áig, 5-éig, 6-áig az elnök jelölt Trump, és ott megverje Joe Bident, amely jelenleg nem tűnik egy nagy kihívásnak, de 2020 fényében még bármi jöhet. Egy pandémia, egy olyan veszélyhelyzet, hogy nem mehetnek az emberek az utcára. Mindent el tudok képzelni, elnézést. Nem akarom elengedni a fantáziámat, de 2020-ban annyira tökéletesen volt minden felépítve, és hát Soroséktól kezdve mindenki egy lapra fogja tenni ezt a küzdelmet, és mindent meg fog tenni, hogy a legkisebb rossz Biden maradjon számukra a Fehérházban, hogy Trump nem egy egyszerű menetre számíthat. Az online térben, a fizikai térben uralnia kell a viszonyokat, és ehhez sok erőre, kitartásra, cserre, pénzre és egy nagyon jó csapatra lesz szüksége.
Izgalmas hónapok előtt állunk, akkor követni fogjuk az eseményeket. Ifjabb Lomnici Zoltán, köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és köszönöm szépen a Mandiner Stratéga nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Kövessenek, hallgassanak bennünket továbbra is. A házigazdát, Pócai Istvánt látták, hallották. Viszont látásra, viszont hallásra.